Következik a Mentor. Add tovább.
Szép jó napot mindenkinek, én Nagy Bálint vagyok, ez pedig itt a Beat Radio Mentor című műsora, Add tovább. Mai napon egy kicsit elrugaszkodunk a zenei világtól, viszont egy ugyanolyan mentort szeretnék nektek bemutatni, mint az eddigiekben. Fekésházi Márta lelki gondozóval fogunk beszélgetni a következő nagyjából fél órában, és többek között olyan témák kerülnek majd elő, hogy mit jelent a mentál higiéné, mit tehetünk akkor, hogyha elakadásaink vannak, és törvényszerű az, hogyha valaki ismert lesz, akkor annak rossz irányba megy az élete, sok tapasztalattal rendelkezel, fiataloktól kezdve az időseken át, nagyon sok emberrel foglalkoztál már. Ha jól tudom, most az idős korosztály van soron. Mik a segítő szakmán a nehézségei, hogyha lehet így fogalmazni?
A legnagyobb kihívás talán nem az odahajlás, mert az én azt gondolom, hogy egy segítő szakmában alapvető dolog, hogy valamilyen formában felvesszük azt a poszt, amiben a másik ember van, jelen van. A nehézség számomra abból adódhat, amikor én magam is elakadást észlelek magamban, és ezáltal nem tudok igazán odahajolni, és nem tudok úgy segíteni, ahogy esetleg én szeretnék segíteni. Tehát én azt gondolom, hogy ez lehet egy kísértése a segítő szakmának, hogy minél gyorsabban szeretném látni esetleg az eredményt, hogy talpra áll az a másik ember, és azért egy lelki gondozásban, egy mentálhigiénés munkában, vagy akár a pszichológiában, ez nem arról szól, hogy egyik napról a másikra megoldódnak kérdések és problémák, hanem akár hónapok, évek, vagy akár egy visszajelzésből évtizedek, amik éretté vagy beéretté teszik tulajdonképpen a segítő szakmát. Tehát ez lehet egy nehézség.
Több fogalmat is használtál most. Többek között ugye a segítő szakma, ezt gondolom, a gyűjtő fogalom. Uh-huh. Például a mentál higiénére, a pszichológiára, és van pszichiáter is. Mi a három terület között a különbség?
Tulajdonképpen a mentál higiéné, amikor egészséges embereket próbálunk mégis elakadásaikban talpra állítani, megsegíteni, lépésről lépésre előre vinni. Tehát nem arról van szó, hogy valaki már pszichésen megbetegedett, vagy mentális problémákkal küzd, hanem elakadásai vannak, akár egy kapcsolat területén, akár egy gyászfeldolgozásban. A mentálhigiénés szakember, ő segítő beszélgetéssel, egy irányított beszélgetéssel, visszajelzésekkel segíti, irányítja, vezeti a klienst, nevezzük így. A pszichológus viszont terápiákat alkalmaz. És amikor már ez sem működik, akkor nyilvánvaló, hogy kiegészítője a pszichológusnak a pszichiáter, aki orvos, és ott már viszont akár gyógyszeres, vagy még súlyosabb beavatkozásokra is szükség van.
Akkor nevezhetjük a mentálhigiénés szakembereket mentoroknak? Vagy a mentor az folyamatosan segít? Tehát ott nem feltétlenül kell.
Hát a mentornak folyamatosan segíteni kellene. Nem biztos, hogy ez mindig így van, hogy folyamatosan, vagy mindig segít a mentor. Én azt gondolom, hogy a mentálhigiéné több, mint a mentor. Tehát a mentálhigiéné nem csak a tudásában, vagy a tudását szeretné továbbadni a mentoráltjának, vagy annak az embernek, aki az ő segítségét kéri, hanem sokkal többet. Tehát a mentálhigiénés munkatárs, vagy szakember a mentoráltjának egy helyes önismeretet is szeretne mutatni, egy megfelelő tudást. Ugyanakkor abban mind a kettőnek nagyon fontos, hogy kellő tapasztalattal rendelkezzen, tájékozott legyen. Hihetetlenül fontos az emberismeret, én azt gondolom, mind a kettő területén. Hogyan fordulok én a mentoráltamhoz? Legyek mentor, vagy legyek mentálhigiénés szakember? Nagyon fontos, én azt gondolom, még a határozottság. Tehát, hogyha egy mentorált határozottabb, mint a mentora, akkor azért szerep tévesztésbe keveredünk, és szerep csere áll fenn. Hát ez semmilyen formában nem célra vezető, és nem előnyös. És én azt gondolom, hogy mindkettőhöz még szükséges egyfajta bátorság is. Merjek odahajolni, merjek odafigyelni, merjek tanácsot adni, merjek akár kérdezni, mentorként is, mentálhigiénésként is merjek kérdezni.
És ez nagyon fontos, mert az önismeretet is említetted, és ez mostanában egy egyre jobban kutatott és egyre jobban hangoztatott terület, az önismeret. Mit jelent az, hogy ismerni önmagunkat. Mert itt ez van a középpontban, ha jól vettem ki a szavaidból.
Igen, igen. Tulajdonképpen én azt gondolom, hogy ez egy egész életet felölelő feladata lenne kivétel nélkül minden egyes embernek. Iszonyú kemény feladat, amikor az ember önmagával kezd el dolgozni, ki vagyok én, helyemen vagyok-e, tükörként, hogyha valaki visszajelzést ad számomra, mit tudok azzal kezdeni, merem-e vállalni a nehézségeimet, a gyengeségeimet. Én szoktam mondani, amikor a diákokkal voltam, hogy a legnagyobb bátorság merni vállalni a gyengeségeinket is. Mert ezáltal válunk, én azt gondolom, hiteles emberekké is. Tehát tulajdonképpen az önismeret valahol ez, hogy a gyengeségeimet, az erősségeimet, az elakadásaimat lássam, felismerjem, és segítséget kérjek. Ez elengedhetetlenül fontos, mert egyedül nem fogunk önismeretre jutni. Kell egy olyan referencia személy, aki visszaigazol, aki akár a szigorával, de az ember szerető, empatikus, nyitott tapasztalatával, szeretetével ad visszaigazolásokat, hogy hol lát az én életemben olyan elakadást, amin túl kell lépni ahhoz, hogy érett, egész emberré tudjunk formálódni és nem esedni.
Mit érez az ember, amikor elakadás van az életében? Mert szerintem nem olyan egyszerű ezt felismerni a saját életünkben. Hogyan ismerhetjük fel azt, hogy elakadás van életünk valamely terén?
Kezdem magam rosszul érezni a bőrömben. Tehát olyan, mintha beszorítanának. Elkedvetlenedés, fáradtság, lelki fáradtság, lelki tusakodás, az önértékelésem csökkenése, a teljesítmény zavara, amikor már nem érzem a helyemen magam feltétlenül. És lehet, hogy először talán megfogalmazni sem tudom, vagy megfogalmazni sem merem. És az önismeret tulajdonképpen talán már itt kezd valóban önismeretté válni, amikor felfedezem azt, hogy merek szembenézni az elakadásaimmal, merem megfogalmazni az elakadásaimat. És igen, tehát tulajdonképpen a súlyosabb fokozatai a kiégéshez vezet. Hát odáig nem szabadna eljutni, tehát ezért lenne óriási szükség mentálhigiénés szemléletű mentorokra, akik megmutatják nekem, hogy ki vagyok én, hogy hol van az én elakadásom, hol vannak az én zavaraim a kapcsolataimban, mert hát az egész életünk kapcsolatokból tevődik össze. Gyerekkorunktól kezdve az óvodában, az óvónénivel, a társainkkal, az iskolába folytatódik, a szüleinkkel, nagyszüleinkkel, munkatársainkkal, barátainkkal, szerelmeinkkel, házastársainkkal, gyerekeinkkel. Tehát tulajdonképpen egy kapcsolati rendszerben élünk, ami nagyon sok nehézséget is, vagy feladatot ró ránk tulajdonképpen. Tehát ebben is megtalálni önmagunkat. Tehát tulajdonképpen ez az elakadás egyfajta érzelmi hullámvasutat is eredményezhet az életünkben. Én azt gondolom, akkor is, amikor teljesen egészségesek vagyunk, akkor is ez a hullámvasút megjelenik az életünkben, amikor már akár pszichológusra van szükség, akkor mélyebbek a hullámvasút alján lévő állapotok.
Tehát az a pont, amikor már mindenképpen szükség van segítségre.
Én azt gondolom, hogy mindenkinek szüksége van segítségre, de amikor már pszichológus, akkor jó lenne megelőzni akár, vagy a pszichiátert mindenképpen, de jó lenne, hogyha nem lennének olyan hatások az életünkben, hogy szükség legyen rájuk, és talán ennek ők is örülnének, hogyha nem, mert ez azt jelenteni, hogy egészséges a társadalom, és egészséges az én, egészséges az egyén.
Mondtad, hogy a kapcsolatok során történik szinte a legtöbb elakadásunk. Nyilván azért, mert ott két ember véleményütközése, meg hát ugye egyáltalán két egyéniség feszül egymásnak egy kapcsolatban. Mondják azt, hogy a párkapcsolat előtt érdemes inkább előtte magunkkal dolgozni és magunkat helyre rakni. Hogyan tudunk felkészülni egy párkapcsolatba való beleugrásba?
Húha! Hát az egót mindenképpen ki kell gyomlálni, én azt gondolom magunkból, hogy egy párkapcsolatban, ahogy mondtad, is ketten vagyunk. Tehát mind a kettőnek a feladata lenne, hogy dolgozzon saját magával, és hogyha elkezdett önmagával dolgozni, akkor tudnak valahol egymás mellett kéz a kézben haladni, és egy célt maguk előtt látni. Szokták mondani, milyen szép, amikor a szerelmesek egymásra néznek. Igen, nagyon-nagyon szép dolog, de kell látni egy célt, tehát előre is érdemes nézni, és mint lelki gondozó említetted, felfele is érdemes nézni. Uh-huh. Tehát ezt a hármasságot azért, de jó lenne megtalálni, és akkor talán egészé válik egy párkapcsolat, és akkor talán jobban működik akár a megbocsátás is.
Említetted ezt a hármas egységet, nem biztos, hogy mindenki tudja a hallgatók közül, hogy mire gondolsz.
A két fél, a férfi, a nő és az Úristen, aki megalkotta a férfit és a nőt, és egymás felé terelgetett két embert, az ő segítségével mindenképpen.
Szerinted a hit milyen pluszt tud belevinni az önismeretbe, vagy akár a mentorkodásba?
Egy segítő is nagyon gyorsan elakadhat, hogyha nincs meg az ő erőforrása, hisz kiégetté válunk. Ugye a pszichológia használja a szindrómás segítő kifejezést, amikor a amúgy is segítségre szoruló emberek éreznek magukban olyan ösztönösséget és olyan vágyat, hogy segíteni akarunk, de ő maga is segítségre szorul. A mentorkodásban én azt gondolom, hogy a hit mindenképpen, hogy embertársam a másik. Lehet 30-40-50 évvel fiatalabb, de embertársam. Az odafigyelés, az odahajlás, a nyitottság, az ember szeretet, az mindenképpen. Ez a hit, amit Jézus Krisztustól lehet megtanulni. Tehát én azt gondolom, hogy a hit egy hihetetlenül nagy erőforrás. Nem csak a másik embertől, de az Úristentől is kérem a segítséget. És igen, ő odahajol és felemel.
Megütötte a fülemet ez a mondatot, hogy ha valaki nagyon segíteni akar a másikon, akkor lehet, hogy saját életében kellene ezt elkezdeni a rendrakást. Akkor ezek szerint az, hogy a másiknak segítünk, azzal a saját elakadásainkat csak leplezzük? Tehát azokat nem tudjuk
begyógyítani? Nem feltétlenül, csak vannak a nagyon segíteni akaró emberek, tehát vannak olyanok is, én azt gondolom, akik igen, azért, mert ők valahol akár elakadtak, akár ezt tanulták, ezt látták, de lehet, hogy nem teljesen, lehet, hogy erejükön felül akarnak segíteni. Segíteni olyan emberen tudunk, aki kéri, aki engedi, hogy segítsünk rajta. Egy mindenek fölött segíteni akaró ember, tehát mondjuk egy szindrómás segítő, beleeshet abba a küzdelembe, ami kiégéshez vezet, és ami nem a helyes önismeretét mutatja meg. Mindenképpen adni szeretne, mindenképpen segíteni szeretne, erején felül szeretne segíteni, de senki nem kérte tőle. De ez a vak effektusa, ugye, hogy átsegítem, de ő nem szeretne átmenni a másik oldalra, igen. És én mindenképpen annyira akarok segíteni, mert az Úr Jézus nekem ezt tanította, hogy én mindenképpen nagyon segítsek, igen, találjam meg az embereimet.
Mert ha más nem, akkor az ember ebbe felemészti akkor magát.
Felemésztődik, igen. Igen, és kiég, mert hogy nem sikerül, mert miért nem sikerül segítenem a másik embernek? Miért nem sikerül őt felemelnem? Miért nem sikerül egy traumán tovább vinni? Mert ő nem akarja.
Mentor. Beat. Az ütős alternatíva.
Sok tapasztalattal rendelkezel, fiataloktól kezdve az időseken át. Nagyon sok emberrel foglalkoztál már. Ha jól tudom, most az idős korosztály van soron. Mik a segítő szakmának a nehézségei, hogyha lehet így fogalmazni?
A legnagyobb kihívás talán nem az odahajlás, mert az én azt gondolom, hogy egy segítő szakmában alapvető dolog, hogy valamilyen formában felvesszük azt a pószt, amiben a másik ember van, jelen van. A nehézség számomra abból adódhat, amikor én magam is elakadást észlelek magamban. És ezáltal nem tudok igazán odahajolni, és nem tudok úgy segíteni, ahogy esetleg én szeretnék segíteni. Tehát én azt gondolom, hogy ez lehet egy kísértése a segítő szakmának, hogy minél gyorsabban szeretném látni esetleg az eredményt, hogy talpra áll az a másik ember, és azért egy lelki gondozásban, egy mentálhigiénés munkában, vagy akár a pszichológiában, ez nem arról szól, hogy egyik napról a másikra megoldódnak kérdések és problémák, hanem akár hónapok, évek, vagy akár egy visszajelzésből évtizedek, amíg éretté vagy beéretté ketté teszik tulajdonképpen a segítő szakmát. Tehát ez lehet egy nehézség.
De miért választottad a segítőhivatást?
Hát én kaptam. Tehát én azt gondolom, hogy felülről kaptam ezt a hivatást. Hogyha mondjuk visszamegyek a családomig, akkor valahol azt láttam egészen kisgyerekkoromtól, hogy a családom, a szeretteim, ők segítenek, odahajolnak, és valahol ez is bennem volt. Valószínű, hogy ez is bennem volt. És aztán az évtizedek alatt vált ez tulajdonképpen éretté bennem, hogy segít. De nem segíteni akarok, hanem az a feladatom, hogy segítsek. Ezt nem tudom jobban megfogalmazni. Tehát nem az akarás is bennem van, és ezt nem tudom jobban és szebben kifejezni, de hogy amikor az ember megkapja az Istentől a feladatát, az, hogy ez a te dolgod. És amikor észrevesszük egymást azokkal az emberekkel, akik igénylik az én nyitottságomat akár, ez a másik dolog, hogy a segítőkészségben az én saját életemben benne volt, hogy mindig nyitott voltam az emberekre, mindig érdekelt a másik ember. Valóban legyen az gyerek, idős, nehéz sorban lévő, vagy jó sorban lévő, mert mindenkitől lehet tanulni. És a segítettjeimtől, vagy a mentoráltjaimtól, én azt gondolom, hogy rengeteget kaptam.
Ki kell nehezebb dolgozni, a fiatalokkal, gyerekekkel, vagy a felnőtt?
Mindegyik más. Az idős korosztállyal nagyon friss még. Tehát vannak időseim családban, ismeretségi körben, baráti körben, de az nem a munka része. A fiatalsággal a munkám része volt. Megmondom őszintén, féltem tőle eleinte, mert hogy fogok reagálni, ki viszi majd a puskát idézőjelesen, tehát ki lesz a falka vezér, tudok én azzá válni, kell-e azzá válnom, milyen eszközökkel kell azzá válnom. És én azt éreztem, vagy azt tapasztaltam, hogyha én nem a tutit akarom megmondani, hanem csak meghallgatni, és engedni a gondolkodásukat, vagy az önjárásukat, akkor onnantól kezdve egy csodálatos folyamat működik a fiatalság és a felnőtt korosztály között. Tehát vannak nehézségei annak is, meg az időskornak is. Az időskor valahol olyan, mint egy tinédzser, makacs, önjáró. Csak ők nem bele mennek az életbe, már befelé mennek, hanem kifelé mennek az életből. Ez megint a segítőnek szerintem a nehézsége, hogy mennyire vagyunk felkészülve, ez kérdés nekem is. Mennyire vagyunk felkészülve arra, hogy fogom annak a távozó embernek a kezét.
Akkor mind a kettőnek ezek szerint megvannak a kihívásai.
Megvannak a gyönyörűségei, és megvannak a kihívásai. Annak a fiatalnak, akinek szeretném átadni a tapasztalataimat, nyitott-e rá, érdekli-e őt, közös-e az értékrendünk, vagy az az értékrend, amit én képviselek, az izgalmassá válhat-e az ő számára.
Neked volt mentorod?
Volt és van.
Mesélj egy kicsit erről.
Volt és van. Igen. Hát amikor én a lelki gondozói szakra jártam, akkor volt kötelező, hogy nekünk legyen lelki vezetőnk. És akkor én még azt gondoltam, hogy a könnyebbik végét szeretném megfogni a dolgoknak, és egy barátnőmet választottam lelki vezetőmnek, ami nagyon-nagyon jó dolog volt, de szereptévesztés volt akár részemről. Uh-huh. Nem. És akkor ott megtanultam, hogy nem. Fontos az, hogy az a mentor, vagy lelki vezető, vagy szupervízor, mert én azt gondolom, hogy azért ezek a fogalmak is nagyon fontosak, hogy jelen legyenek, mert ugyanazt akarják, jelen legyenek az életünkben, és én akkor kezdtem lelki vezetőt kérni magamnak szigorút, amikor én magam is elakadásba kerültem. Nem azt éreztem, hogy nem működik jól ezután, hanem azt éreztem, hogy valami szorít. És nem igazán értettem, hogy mi az, ami szorít, és miért szorít. És aztán erre segített rá engem a lelki vezetőm, a mentorom, hogy el kellene gondolkodni azon, hogy a helyemen vagyok-e. És lehet, hogy az ember egy darabig a helyén van, 5 évig, 10 évig, 15 évig, csak ahogy fejlődünk, érünk, egyre érettebbé válunk, és reménység szerint azért ez az emberiségnek a lényege, hogy egyre érettebb emberré nemesedjünk, akkor már nem biztos, hogy abban van feladata, amiben 5 évig, 10 évig, 20 évig volt. Tehát ezt is merni kell meglátni és meglépni.
Igen, ezt akartam mondani, hogy ezt meglépnie a nagyon nehéz, mert az ember azért mondjuk 5-10 évig mondjuk dolgozik valamit, és aztán változtatni ezen, hát ahhoz hatalmas nagy bátorság kell.
Hatalmas nagy bátorság, és egy nagyon erős szorítás. Belső szorítás, nem külső szorítás, hanem amikor érzed önmagadban, és nem szabad eljutni odáig, hogy beteggé válj. Tehát legyen elég egy mentor, egy szupervízor, egy lelkivezető, és ne kelljen ehhez már egy pszichológus vagy egy pszichiáter, hogy én eljussak odáig, hogy de miért nem mertem elkezdeni önmagammá válni. Hisz egész életünk úton levés. És ebben az útonlevésben benne van a formálódás, benne vannak a mélységek, a magasságok, benne van egyre több küzdelem, benne van egyre több batyú, amit csak nehezedik az évek, évtizedek során, és igen, a komfortzónánkból ki kell lépni. Döbbenetes volt a saját életemben, amikor kiléptem a 13 évig tartó munkahelyemről, az volt akkor az ige, merj kilépni a te komfortzónádból. A langymeleg az már nem feltétlenül jó.
Hát akkor ezt a langymeleget érezve kezdhetünk el azon elgondolkodni, hogy valami nem jó irányban.
Csak érezzük meg a langymeleget.
Én a saját edzőmről tudom azt, hogy ő attól függ, hogy kivel edz, éppen, vagy kit edz, ő attól függően változtatja a stílusát. Hol szigorúbb, hol kiabál. A mentornál is így van, hogy emberenként változtatni kell azt, hogy hogyan közeledek a másikhoz?
A mentornak kell annyi emberismeretének is lennie, hogy ő vegye fel azt a pószt, amiben van. Tehát ő igazodjon, hisz ő a tanár. Soha nem voltam híve annak, hogy kőkemény szigorral és akár a diáknak a fejébe verve az én elképzeléseimet, mert csak az ellenkezőjét váltja ki. Tehát én azt gondolom, hogy a mentornak pontosan ezért kell jó emberismerőnek is lennie, meg nyitottnak. Tehát ezek annyira fontos jellemzők, hogy valóban adni tudjon és felemelni tudjon. És az alázat is, ez most jutott eszembe, pedig elengedhetetlenül fontos, hogy büszkének lenni arra, hogyha a mentorált túllépett a mentoron, és előrébb lépett. Önismeretben, emberismeretben, tudásban, szakmaiságban. Ez csak a büszkeség lehet, és a hála, hogy nekem ő lehetett a mentoráltam, és én is hozzájárulhattam netalántán ahhoz, hogy ő épült, fejlődött, és oda formálódott, ahol tart. De alázat, mindkettő részéről kell az alázat, én azt gondolom.
Pszichológusban sem hisznek az emberek, hogy az csak tanácsokat ad, bárki tud tanácsot adni. Bárki tud tanácsot adni?
Nem, de a pszichológus sem tanácsot ad. Nem, tehát ő is vezet, irányít, és az a célja, hogy együtt gondolkodva jusson el felismerés a saját életében az ember. Igen, lehet tanácsot is adni, de nem mindenki tud, illetve mindenki adhat tanácsot, és ez megint egyéne válogatja, hogy kinek a tanácsát fogadom el. Nagyon fontos itt is az alapértékrend. Tehát adhat nekem valaki nagyon jó tanácsot ő szerinte, hogyha az én értékrendemben nem fér bele.
Fiataloknál sikerült-e felkészíteni őket valamennyire a rájuk váró nagybetűs életre?
Hát ezt te válaszold meg, Bálint.
Mert hogy iskola lelkészként is dolgoztál, ott mi volt a fő feladat, a fő irány?
Én a hittant a tanmenet alapján adjam át, hisz egy pedagógusnak ez a feladata. Itt éreztem én már a szűkösséget, a szorítást, hogy én nem csak egy tant szerettem volna átadni, hanem önismeretet, emberszeretetet, istenismeretet, istenszeretetet, a különböző bibliadramatikus módszerek segítségével.
És erre nem volt megfelelő ezek szerint a jelenlegi
Egy iskola életében nem ez az elsődleges feladat, viszont én szabaddá tettem magam, lehet, hogy ez a diákoknak esetleg tetszett, lehet, hogy a pedagógusoknak annyira nem tetszett, ezt nem tudom, Minden esetre csodálatos élményeket éltem át, amiből én azt tapasztaltam, hogy igen, elengedhetetlenül fontos az, hogy kezdjünk önmagunkkal gondolkodni. Amikor 11. osztályban egyháztörténelmet tanítottam, és az valljuk meg azért egy szárazabb dolog. És visszasírták azért a diákok, hogy jaj, eddig szűköltünk azon, hogy önmagunkról kell beszélni, de beszéljünk, mikor jön el az az idő, amikor újra önmagunkról kezdünk el gondolkodni, a bibliai történeteken keresztül. Mert nem mindegy, hogy hogyan látjuk a bibliai szereplőket is. Tehát szabad belehelyezkedni. És itt jön végül is a bibliadramatikus módszer, amire azért volt szűk egy iskolai keret, hisz egy drámában maximum 14-en vehetnek részt. Na most egy osztályban, ahol vannak 28-an, meg 32-en, meg akár 18-an, ott erre valóban nincs meg az a tér. De voltak olyan osztályok, ahol drámáztunk, és csúcsélményeket éltünk át.
Van kifejezetten olyan beszélgetés, vagy olyan történet, amire emlékszel és megérintett ez alatt az idő alatt, amikor diákokkal foglalkoztál?
Amikor mondjuk diákok azért mentek teológiára, vagy azért választották a lelkész hivatást, mert valamit tudtunk egymásnak adni, és ezt kölcsönösen mondom, hogy nem csak én, hanem egymásnak. Vagy amikor tanítványom kért, hogy eskessem. Tehát ez óriási ajándék egy tanárnak az életében. Vagy amikor itt lehetek most, és veled beszélgethetek. Tehát ez is egy óriási megtiszteltetés. És én azt gondolom, hogy ez valahol a csúcsa ennek a dolognak.
Március óta eléggé felborult az életünk, és a járványhelyzet az a mai napig átrendezte az életünket. Sok olyan dolog került előtérbe ez alatt az idő alatt, amiről eddig nem igazán esett szó, például az, hogy a bezártság idején mit kezdjünk magunkkal, hogyan tudunk az egész bizonytalanságnak ellenállni. Neked mik voltak a tapasztalataid a saját életedben? Hogyan sikerült átvészelni ezt az időszakot?
Én megmondom őszintén, nagyon élveztem. Én nagyon élveztem. A munkám hatékonysága abban az időben nyilvánvaló, hogy nem volt ugyanaz, hisz az intézmények bezártak, telefonos segítségnyújtás azért jóval-jóval kevesebben vettek igénybe, tehát rengeteg időm volt az önismeretemet fejleszteni, és a hiányosságaimat. Tehát például én nagyon sokat olvastam. És ez nagyon-nagyon-nagyon jó volt. Uh-huh. Nagyon hasznos volt. Nagyon sokat beszélgettünk például az járvány idején, most már történelemmé váló 2020-as érettségiről, ugye, amikor is a fiam érettségizett. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy számomra az én életemben nagyon hasznos volt, és itt éltem meg tulajdonképpen a lelki gondozásnak a csodáját, hogy olyan emberek kezdtek el engem felhívni. Tehát volt úgy, hogy 5-6 órán keresztül csak telefonáltam, nem egy emberrel, mert adták egymásnak. Tehát amikor, és itt jön be a hit talán, hogy amikor az ember az Úristennel töltődik, az tovább tudja sugarazni. És Reményik Sándornak van egy nagyon szép verse, és csak az utolsó két sor, nem enyém az a fény, csak bennem jár, Istennek köszönjétek, ne nekem. Tehát amikor valahol azt érzik a lelki vezetőből, vagy a mentorból, vagy a lelki gondozóból, hogy valami többlet van benne, amit én mindig kihangsúlyozok, hogy nem én, hanem én, és akkor így felfele mutatok, hanem ő. És erre az embereknek szüksége van, mert a békességet, a biztonságot, az erőt a mindennapokhoz tényleg ő tudja megadni, mert tele van az ember félelemmel. Mi lesz velem, mi lesz a szeretteimmel? Én személy szerint azt mondtam, én nem félek, én féltek. Féltem azokat a szeretteimet, akik korban már a veszélyeztetettebb korcsoportba tartoznak, de féltem a gyerekemet. Mondom, én magam személy szerint ezt a fajta görcsös félelmet, hála az Úristennek, nem éltem meg. De a féltést igen. Tehát ezért én azt gondolom, hogy mindent meg kell tenni, és ha máshogyan nem igen, akkor egyfajta telefonos lelki gondozás. és ez mindannyiunk felelőssége lett volna. Tehát ebben a helyzetben én az, és még van erre lehetőségünk, tehát mindannyian válhatunk mentorokká, kivétel nélkül, mert felhívhatom a távolban élő barátomat, barátnőmet, szülőmet, szeretteimet, kollégáimat, fiatalok ugyanezt megtehetik, bekopognak a szomszédba, hogy miben tudnak segíteni, és az ajtóra mindannyian válhatunk mentorra.
Mentor. Add tovább.
A Beat egy alapvetően zenei rádió, az ütős alternatívát kínálja a hallgatóknak, és nagyon sokat hallunk arról, főleg bulvárlapokban, hogy ha valakire rázódul egy hirtelen ismertség, egy híres emberré válik valaki nagy hirtelen, akkor azt nem tudja kezelni. Nagyon sok színészről, világhírű színészről is halljuk azt, hogy öngyilkos lett, kábítószerekben menekült, alkoholban menekült. Mi van emögött?
Itt válik bizonyossá, hogy mennyire nem a külső, és mennyire nem a hírnév, és mennyire nem a pénz az, ami az ember életében a felemelő és a domináló erő. Ennél valami sokkal-sokkal több, vagy mélyebb, vagy fontosabb, vagy erősebb. Én nem tudom, hogy talán a felkészületlenség, talán nem volt olyan háttere, aki egyengesült, vagy téves úton egyenget. Nem biztos, hogy a valóságot tükrözte az ő számára, vagy ha a valóság is volt tükrözve, de annak az egyénnek is el kell odáig jutni, hogy nem feltétlenül rólam szól ez a történet, mármint nem feltétlenül az egómról szól ez a történet, hisz ez olyan mulandó, ez olyan gyorsan tovaszökken, elmúlik, és talán nagyon sokan nem veszik észre azt, hogy ez egy hihetetlenül nagy felelő. Tehát nem azért kell, hogy kiálljak a színpadra, hogy engem megtapsoljanak, hanem mit közvetítek én, mit adok, tehát feladatom van, ha vállaltam, vagyok annyira bátor, vagyok annyira erős, van annyi önismeretem, hogy én kiálljak és képviseljek valamit, akkor azt én tovább adjam, ami nem lehúz, hanem felemel és tovább visz. Tehát ne az én, az ego, rossz értelembe vett ego legyen a motiváló erő, hanem az a cél, hogy én csak egy eszköz vagyok valaminek az útján, amit én szeretnék továbbítani a közönségem számára. És ez a közönség fiatal, idős, teljesen mindegy, valami érték közvetítő legyen.
És Madarász Gáborral, Ákos zenekarának a gitárosával pont erről beszélgettünk a mai nap. Hallgassátok most ezt meg.
Én zenész vagyok. Tehát én mint közönség próbálom azt mondani, nekem fontos, hogy mondjam valamit a szöveg. Én azt gondolom, Magyarországon a közönség rendkívül szövegcentrikus. Sokan azt gondolják, hogy ez nem fontos, szerintem nagyon. Nagyon fontos, hogy mondjunk valamit, vagy nagyon fontos, hogy egy olyan érzést köz, nem is, hogy mondjunk valamit. Ez megint egy ilyen rossz kifejezés, inkább azt mondanám, hogy keltsünk olyan érzéseket, amik maradandóak, vagy belül megragadja az embereket. És a szöveg nagyon-nagyon fontos. Hála az égnek, az Ákos elég ügyes ebbe, úgyhogy emiatt nagyon nagy baj nincsen. A szövegen nagyon sokat gondolok, ő mindenkivel megbeszél a dalszöveget, akkor ír valamint, és a többi, akkor mindig átrágjuk, tehát ő nagyon figyel arra, hogy a környezete mit mond, és ez kifor valamivé, és akkor mi azt gondoljuk, hogy ez jó. Ezt a közönség szereti, ennek nagyon örülünk.
Ehhez kapcsolódva kérdezném tőled is ugyanezt a kérdést, hogy akkor szerinted a zeneiparnak, a zenészeknek részben az lenne a felelőssége, vagy a feladata, hogy a könnyű zenével értéket képviseljenek, értéket közvetítsenek, vagy elég az, hogy a szórakoztatnak?
De a szórakoztatásnak is akkor van értelme, hogyha az valami célt közvetít, nem? Vagy valami célt látok magam előtt. Tehát a szórakoztatás önmagában, hogy most kikapcsolok, és lemegyek alfába, és nem tudom hová, annak lehet, hogy ideig, óráig van eredménye, vagy egy bódult állapotba víz, de hogy igen, tehát én azt gondolom, a könnyű zenének is az a felelősség és az a célja, akár egy szöveggel, dallamvilággal, ami valahol előre viszi, és valamit ad annak az embernek. De még egyszer mondom, tehát nem lefele, hanem hanem valahol előre és felmutat.
Szokták mondani, hogy a zsenialitás együtt jár az őrültséggel és a labilitással. Ez tényleg így van? Erre van hajlamosság, vagy
hát
ez,
erre
ez
szakmai...
összefügg a hírnévvel?
Nem minden híres ember zseni. Sőt, nem tudnék most sorolni.
Nyilvánvaló, nagyon jó dologra világított erre, azt hiszem.
Tehát én azt gondolom, hogy aki zseni, az valamiben kimagaslóan tehetséges. Valami töbletet képvisel, amit ő jól tud használni és képviselni. Labilissá, én azt gondolom, akkor válik, amikor önmaga nem tudja, hogy mi a célja az ő hivatásával, vagy szolgálatával, vagy zenéjével. Tehát valahol stabilnak kell lennie annak a zenésznek is, legyen az bármilyen zenének a képviselője, hogy azt ő értékként tudja önmagában is megformálni, és azt tudja továbbadni. Tehát nem csak egy pillanatnyi mámort közvetíteni, hanem igen, az legyen egy maradandó hatás élmény az ember számára.
Tehát akkor összegezve nem elég a tehetség, hanem ehhez még kell az érték, és kell egy cél.
Hát szerintem ez nagyon-nagyon fontos. Mert amúgy elvisz, tehát amúgy tényleg önérdekké válik a tehetség. És a tehetséget kaptuk. Tehát nem úgy van, hogy én megszületek, és én tehetséges gyerek vagyok, hanem ahhoz igen, kell egy talentum, ami jön a génekből, hitem szerint jön odafentről, és ez a kettő, három, ahogy találkozik, és a szülő is nagyban segítse a gyermekét, hogy ezt a talentumot ne elnyomja benne, ne deformitását tegye, mert valóban, hogyha torzít, akkor már labilissá válik az ember, vagy deformáltá, vagy én nem is tudom. Uh-huh. De ez a hármasság, amit mondtál, ez én azt gondolom, hogy elengedhetetlenül fontos. Tehát a tehetség önmagában nem ad.
És nem csak a zenei iparban van ez így, vagy nem csak az előadó művészetben, de akkor az életünk többi részén is.
Hát én azt gondolom, mindenhol, igen. Én azt gondolom, hogy mindenhol ott kell lennie, hisz kapcsolatokban élünk, amiről beszéltünk az elején. Elengedhetetlen, hogy ez a hármasság ez meglegyen.
És akkor fontos az, hogy célokat is tűzünk.
Igen, igen. Hát ehhez kell a mentor, és ehhez kell az önismeret, és ehhez kell a nyitottság, hogy legyen bátorságom felfedezni és elindulni a célom megvalósítása felé.
Köszönöm szépen, hogy itt voltál velem.
Én köszönöm szépen a megtisztelő.
Fekésházi Mártát hallották az elmúlt percekben. Lelki gondozásról volt szó, mentálhigiénéről, és minden ehhez kapcsolódó dologról. Ha tetszett, akkor add tovább a Mentor című műsort. Hamarosan archívumunkban megtalálhatjátok ezt az adást is podcast formájában a Beat, az ütős alternatíva oldalán. Köszönöm szépen, hogy velünk voltatok. Találkozunk jövő héten ugyanitt, ugyanebben az időpontban. Addig pedig böngészitek nyugodtan podcast oldalunkat. Köszönöm szépen a figyelmet, én Nagy Bálint voltam.
Beatcast. Ez a podcast a Beat saját gyártású sorozata. Beat. Az ütős alternatíva.